A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Hosszúra nyúló napsütötte napokkal és tájakkal büszkélkedő őszben van részünk idén is, ami sokunkat arra késztet, hogy kimenjünk a természetbe, csodáljuk a gyönyörű színeket és szippancsunk az ózondús levegőből. Mindeközben azonban nem szabad megfeledkeznünk a természetvédelmi szabályokról, arról, hogy óvnunk kell ezeket a természeti csodákat, hiszen bizony veszélynek vannak kitéve, mint ahogy mi is lehetünk veszélyben adott esetben a természetben. Mai meghívottam a Pro Szent Anna Egyesület ügyvezető igazgatója, Dósa Elek Levente. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök minden kedves rádióhallgatót!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-rádió.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Sok a turista a Csomádbálványos hegységben, a Szent Annató és a Mohos Tőzeglep térségében ebben a gyönyörű időben?
Hát a Szent Annató, Mohos Tőzeglep is ugye az egész Csomádhegyen, Csomádbálványos hegycsoportban. Az ezer arcából a hegynek a legszebbét hozza most ez a periódus. Millió szín van. Gyönyörű. Így ez különösképpen ugye múlt hétvégén vakáció is volt, nagyon sok látogatót hozott a terület.
Bármennyire furcsa is sokak számára, de bizonyos órarend szerint látogatható ez a két látványosság. Milyen idősávban?
November 1-ig a nyári üzemmód volt, a nyári nyitásrend volt Irvingben. Mostantól, november 1-től reggel 10 órától este 6 óráig lehet látogatni a területet. Az utolsó belépés 5 órakor történik. Melléje fűzném azt is, hogy miért szükséges ez. Néha értetlenül állnak az emberek, akik különösképpen későn érkeznek, hogy miért van egy természetvédelmi területen kint a természetben, a hegytetején egy ilyen működési rend, miért kell időhöz kötni a látogatást, amire gyakran ugyancsak értetlenül állnak az emberek, mert nem akarják tudomásul venni azt a dolgot, hogy fent a hegyen, az erdő kellős közepén megosztjuk a területet a természettel. Tehát vannak emberek, és aztán van az élővilág, ami az emberek szempontjából ugye az utóbbi években fájú kérdés az a medvéknek a jelenléte. És mi fent a Szent Annatónál, hogy mindenki biztonságban legyen, úgy oldjuk ezt meg, hogy a nappali periódust, tehát a reggeli órától szürkülődésig emberes periódusként tekintünk, este, éjszaka, hajnalban pedig átadjuk a természetnek, ha úgy tetszik a medvéknek, hogy ők is élvezni tudják, kihasználni tudják ezt a területet. A Mohos Tőzegláp esetében hivatalosan elsőjétől a terület már nem látogatható, viszont mi megértjük azt az igényt, hogy gyönyörű látvány, még akkor is, hogyha a növények már visszavonultak a tőzekben, vagy előkészültek a télre. Amíg az időjárás engedi, addig igény szerint és helyzetnek a függvényében túrákat még fogunk szervezni.
Milyen általános szabályok vannak érvényben a látogatók számára a Szent Anna tónál most már, hogyha a Mohos hivatalosan nem látogatható?
Az általános szabályok valójában nem sokban térnek el más területek szabályaitól. gyakorlatilag nálunk amennyiben betartják a látogatói programot, illetve a specifikus helyi rendet, ugye a Szent Anna-tónál és a Mohos-Tűzeglábban kizárólag gyalogos látogatás van. Ez azt jelenti, hogy megérkezik a turista az autójával, leparkolja a kráterek közötti nyerekben a parkolóhelyre az autóját, és onnan látogat. Onnantól kezdve az általános szabályok vannak érvényben, mindent a szemnek, semmit a kéznek alapon, tehát nem teszünk árt a növényekben, nem szemetelünk, tiszteletbe tartjuk, ami ott van, nem hangoskodunk. Gyakorlatilag speciális szabályok nem igazán vannak. Jó érzésbeli dolgok tulajdonképpen, így is lehet mondani. Aki kutyával jön sétáltatni, ugye, mivel hogy mások is vannak a területen, alapvető tisztelet és valamilyen szinten biztonságkérdés, hogy azt a kutyust a pórázán tartjuk, hogy más kutyával ne kerüljön konfliktusba, vagy hogyha esetleg egy picit agresszíva vagy olyan a szituáció, hogy valakit megharapjon.
Uh-huh. Edith kérdezi SMS-ben, van-e most medve veszély? Hát a medve mindig ott van, és mindig ott volt, és reméljük, hogy mindig ott is lesz a környéken, nem?
Igen, ennél természetesebb hely nem igazán létezik. Ez a természetes állapot, hogy az erdőben vadállatok is élnek. Székelyföldnek az egyik speciális helyzete az, hogy medve is van. Valójában a szituáció a következő. Nincsen azonnali támadás veszély. Ez egy nagyon fontos és kihangsúlyozandó dolog. Sokan ebben a általános rettegésben elfelejtik azokat a szempontokat, amelyek valamiért nem kerülnek kidomborításra, hogy igen, a medve az egy veszélyes állat, és alkalomattán tényleg nagyon súlyos baleseteket okoz, támadásokat, károkat, de alapállásban, akkor, amikor békésen kint van a természetben, akkor csak úgy semmiből nem fog rátámadni az emberre. Tehát valójában amennyiben néhány általános óvintézkedést megteszünk, gyakorlatilag jó részt biztonságban vagyunk. A Szent Anna-tónál különösképpen a helyzet az, hogy azoknak a szigorításoknak köszönhetően, amiért minket egyébként nagyon sok kritika ér, a piknik tilalom például, ami kéz a kézben jár a fürdőzés tilalommal. Ezek következményeként, hogy nem keletkezik nagyon sok hulladék, táplálékforrás a medvék számára, így a valamikori régi Szent Anna-tó képe, amikor fényes nappal az ember tömeg közé érkeztek be a medvék, ez mára teljesen átalakult egy olyan természetes szituációba, hogy tudjuk azt, hogy vannak medvék, de valójában nagyon ritkán adódik olyan szituáció, hogy egyáltalán látjuk őket. Tehát például a 2019-es helyzethez viszonyítva, amikor 25 medve volt a területen, és ebből 13 habituál, tehát emberekhez abszolút hozzászokott példányból, idénre tulajdonképpen 4 példánnyal maradtunk, és ezeknek a viselkedése egyet kivéve abszolút természetes volt, az az egy, az már beavatkozás folytán már nem jelent problémát.
Mi lett ezekkel a medvékkel? Elszállították, vagy elmentek önszántukból?
2019-ben elszállítottak a legsúlyosabb veszélyt jelentő példányok, tehát ugye ennek már jó néhány éve, és aztán utána a táplálék hiányában, és annak hiányában, hogy érdekük volt az ember közelében lenni, szépen lassan évről évre egyre inkább visszaalakultak a természetes viselkedésmódra, és elkezdtek keresni újabb területeket, ahol bőségesebb táplálékforrás van. Nem tudjuk, nyilván nincsenek ezek a példányok egyenként monitorizálva, nem tudjuk, hogy merre lettek el. Mi azt látjuk, hogy egyszerűen nincsen akkora medve jelenlét, mint évekkel ezelőtt volt.
Azzal, hogy etetjük a medvét, de egyébként így van ez a madarakkal is. Most nem régen hallottam, éppen magyarországi Madárvédő Egyesület elnökét nyilatkozni, hogy ne etessük semmiképpen a vízi madarakat sem, mert hogy azzal gyakorlatilag, és ez így van a medvével is, hát hosszú távon megöljük, hiszen az alapvető ösztöne kihal a vadon élő állatnak.
Igen, ezt valamiért nagyon-nagyon sokan elfelejtik, hogy a természet az jobb szó híján önműködő. Tehát a természetben az ott élő állatvilág meg kell éljen természetesen, és ezt meg is tudják tenni. Tehát megvannak azok az eszközeik, azok a létfenntartó mechanizmusok, természetesen arra gondolok, hogy az a környezet, az nem egy sértett, átalakult környezet, hanem teljes mértékben működő környezet. Ezek körülmények között az állatvilág, akár madarakról, akár emlősökről, vagy egyéb élővilágról beszélve, ők megvannak, jól el vannak, tudnak gondoskodni magukról, egyáltalán nem szorulnak rá egyik felül arra, hogy képletesen megessen a szívünk rajtuk, hogy jaj, szegény, medve, rúka, madár, nincs, amit tegyen, adjak én neki egy darab szendvicset, adjak én neki egy marék chipset, szórjak ki neki egy kicsi magot. Egyébként például a madarakról minap olvastam egy cikket. Van olyan vélemény, hogy nem biztos, hogy annyira jó ötlet, hogy mindenféle táplálékot kitegyünk télen a madaraknak. Hát mindazonáltal különösképpen erős télben nyilván tudunk segíteni nekik. De ez egy teljesen másik kategória, amikor olyan a környezetünk is, hogy nehezebben jutnak táplálékforráshoz. Az ellenérv az etetés ellen, különösképpen medvék esetében, de minden más állatfaj esetében, az, hogy ők alkalmazkodnak a környezetükhöz, és hogyha mi emberként beavatkozunk a környezetbe, és elkezdünk bőséges táplálékforrást biztosítani nekik, ők egyre inkább közelebb fognak jönni, és úgy, ahogy elhangzott a kérdésben is, egyre inkább elvesztik azt a képességüket, azt az ösztönüket, hogy kint a természetbe keressék meg a táplálékforrásukat. Medve esetében pedig innentől kezdve egy lépésre vagyunk, hogy megértsük azt a kérdést, hogy vajon miért jönnek annyira közel hozzánk be a településre? Hát mert táplálékforrás van.
És ez a legkönnyebb módja. Rövid távon.
Igen, a medvéknél különösképpen nagyon egyszerű a logika. Nekik az életükben két prioritás van. Szaporodjanak, és annyit tudjanak táplálkozni, hogy a következő esély szerint kemény telet, vagy valamilyen telet át tudják vészelni, túléljék, hogy következő évet kezdjék elő. Szaporozás, táplálkozás, túlélés. Ehhez nagy energiabefektetésre van szükség, nagy területet kell bejárni, természetes életkörülmények között. Tehát gyakorlatilag, amit begyűjtenek táplálékot, különösképpen amikor legelés a fő táplálékforrásuk, tehát nyáron a nyár előben a friss fű, gyakorlatilag úgy is lehet mondani, hogy le is járják magukról azt a fölösleget. Ősszel pedig ugye kivonulnak a bükkerdőbe, hogy bükkmakkot és minden egyéb magas zsírtartalmú táplálékot egyenek meg, és akkor így készülnek fel a térre. Ha mi beavatkozunk, és elkezdünk neki könnyű táplálékforrást biztosítani, magas tápértékkel, és elég, ha csak arra gondolunk, hogy az üzletekben az ízfokozók, nekik is pont olyan érzékszerveik vannak, mint nekünk, hát természetes, hogy azt mondják, miért menjek én napi 10 kilométert azért, hogy táplálkozzak, amikor megtehetek egy útot, és több táplálékot, több kalóriához jutok, mint hogy egész nap jártam volna utána. És innentől kezdve néhány szó sikerrel jár, onnantól kezdve neki egyszerű dolga van, oda megyek, ahol ezt meg fogom kapni.
Igen, térjünk még egy kicsit vissza a szabályokhoz. Anna Marosvásárhelyről a belépők áráról érdeklődik, de mondjuk el azt, hogy tehát tulajdonképpen az autóra kell parkolót fizetni, ugye? Ez a szabály van érvényben.
Igen, én ezt a parkoló kifejezést egy picit pontosítanám, mert félrevezető. Tehát a tarifálás az autóra történik, és egységes díj van per autó, de ez tulajdonképpen látogatói jegy. Ebben nem csak az autónak a parkolása van belefoglalva, beletartozik a Mohosba az idegenvezetés. A Szent Anna-tónak a látogatása, ami látogatás címszón van megjelenítve, de ehhez rengeteg működési költség tárul. A területnek a tisztántartása, a szemétnek az elszállítása például. Továbbá a mellékhelyiségeknek a működtetése. A Szent Anna-tónál nincsen alapinfrastruktúra. Úgy biztosítunk a lehető legcivilizáltabb körülményeket, hogy infrastruktúrálisan a hely egyáltalán nincsen támogatva. Nincsen elektromos energia, nincsen vízhálózat, nincsen szennyvízcsatorna. És akkor innentől kezdve egy szó, önellátók vagyunk, mi kell előállítsunk mindent fenn. És ezeknek település szinten szinte érthetetlen, mert megnyitjuk a csapot és folyik a víz. A lefolyón elmönt, és többet nem is gondolunk rá, hogy mi történt. A szemetet kitesszük a kukába, jön a szemetes szerdán is, és elviszi a kukának a tartalmát. A Szent Anna-tónál ezek mind manuálisan egyenként meg kell legyenek oldva. Vizet kell szállítani, szennyvizet kell elszállítani, a szemetet, mert hogy ugye nem mindenki viselkedik civilizáltan, szemetet össze kell szedni, addig, amíg a szemetes autó havonta egyszer, vagy igény szerint, amikor szükség van rá, addig úgy kell tárolni, hogy beszéltünk a medvéknek a táplálékforrására, hogy az biztonságban legyen, medve ne férjen hozzá. Ezeknek, tehát ezek a költségek mind bele vannak foglalva abba az egységes tarifába, amit az autóra fizetnek. Látszólag, mondjuk úgy rendszer szinten úgy tűnik, hogy egyszerűen csak egy egyszerű parkolást kell fizetni, mert belépünk egy beléptető rendszeren, ami ad nekünk egy jegyet, ami máshol teljes mértékben parkolóként működik. A Szent Anna-tónál egy picit másképp vannak a dolgok. Azért szerettem volna ezt lepontosítani. És a tarifálás az 3 órára fix tarifa, aminek a logikája a következő. A két helyszínt meglátogatni 3 óra bőségesen elég. Ennek a logikája 1 óra a Mohos tűzeglábban, az idegenvezetett túra indulástól érkezésig 1 órát fed le. 1 órát, hogyha eltűltünk a Szent Anna-tónál, még marad 1 óránk megtenni azokat a távolságokat, parkolótól bemenni a Mohos tűzeglába járatáig, Mohos tűzeglától lesétálni például a Szent Anna-tóig, majd vissza a parkolóhoz. Ebbe kényelmesen, anélkül, hogy valaki hajtana minket, sokan úgy szaladnak, mint hogyha hajtaná őket a tatár, hogy nehogy letissenek valamiről, de 3 órában nagyon kényelmesen bele lehet férni, úgy, hogy még arra is van idő, hogy akár körbesítálni a tavat, vagy egy fél órát csónakázni. És azon kívül pedig a 3 óra nem köt annyira, ezt is szeretném kihangsúlyozni, hogyha a 3 óra letelt, nem egy újabb 3 órás 51 ciklus kezdődik, hanem onnantól kezdve minden megkezdett fél óra további 2 lett. Ez azt jelenti, hogy ha valaki 4 órát van a területen, akkor 54 lejt fog fizetni. 6 óra például ebben a periódusban gyakorlatilag már szinte az egész napot jelenti, az 58 lej lesz per autó, és hogyha családdal jövünk, akkor innentől kezdve egyszerű visszaszámolni, hogy valójában más helyszínekhez mérve a Szent Anna-tó még mindig az olcsó helyszínek közé tartozik. Csak meghökkentő az egyszerre 50 le is parkoló. Ezzel tökéletesen egyetértek, hogyha nem tudja a kedves látogató a háttérinformációkat, meglepődhet, hogy Párizsban is olcsóbb a parkoló, így mint a Szent Anna-tónál.
Igen, csak hogy itt egyéb szolgáltatások is vannak. Volt nemrégiben egy vitájuk a fotósokkal, akik hát ezt a gyönyörű természetet akarják fotózni. Milyen szabályok vonatkoznak a fényképészekre, akik ebben a periódusban, hát mondjuk programon kívül szeretnének ott tartózkodni, ők ezt egyébként megtehetik?
Igen, ennek is biztosítunk lehetőséget. előlegben, vagy előzetesen még azért elmondanám, hogy nem is annyira vita volt, mint véleményütközés. Természetesen a fotósoknak megvan a specifikus érdekük, amikor a fotózásról van szó, ami a Szent Anató esetében egy picit ütközik azzal az általános látogatói renddel, ami különösképpen a fotósoknak a szempontjából elsősorban biztonsági intézkedés, óvintézkedés, hogy mindenki úgy menjen el a területről, ahogy megérkezett. Épségben, élményekkel tele, fotósok esetében egy jó fotóval. Megértjük azt is, tulajdonképpen innen jött a vita, vagy a beszélgetés az online térben, hogy az általános szabály, amit követni kell programon kívüli területen való tartózkodással, az feltételekhez van kötve. Mit jelent ez? Ha valaki szeretne, teszem azt, hajnalba fotózni, vagy csillagfotózást este, ugye nem csak a hajnali fotók érdekesek, akkor az igényét előre jeleznie kell a gondnokságnak, vagyis nekünk, és akkor az előre bejelentkezés mentén nyilván megbeszéljük a részleteket, hány órára szeretnének jönni, hányan szeretnének jönni, és akkor a gondnokság biztosít nekik egy felügyelőt, egy olyan tapasztalt embert, aki ismeri a terepet, ismeri a körülményeket, és akinek az a feladata, hogy biztosítsa a terepet. Magyarán ő nem a tökéletes fényt fogja keresni, a napfelkeltének a pillanatát, amikor megcsillan a kráter legszebb fénye, és azt megörökíteni, hanem ő, neki az a feladata, hogy azt nézze, hogy ez időben hátulról esetleg nem érkezik egy medve a túra inni, mert hogy neki megszokta már, beszéltünk már arról, hogy megszokások, hogy 9 óráig nincsen ember a területen. Tehát ő hajnalban nyugodtan mehet a területen bárhová, ami nincsen körbekerítve villanypásztorral. És természetesen ennek van egy anyagi vonzata. És ez volt tulajdonképpen ez volt nehezményezve, hogy egyik felől miért nem tehetem meg ezt szabadon, miért kell ehhez én igazodjak, meg másik felől pedig nehezményezték ennek a külön szolgáltatásnak a költségét, aminek az ára 500 lej per mondjuk úgy esemény. Nincsen létszámkorlát. Tehát, hogyha egy fotós csoport bejelentkezik 10 fő, most mondtam egy példát, ugyanaz a költség, mint hogyha egyedül a fotós jönne, mert hogy a működési költségeket kell lefedje. És ezt is részletesen leírtam a bejegyzés alatt, amikor mondjuk úgy a vita zajlott, hogy ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, egy személyt mi fel kell küldjünk egy külön autóval, akit magánidejéből kérünk be hajnalban, eléggé lehetetlen időpontban, hogy menjen ki a hegyre, és látsa el ezt a biztonságot. Tehát ezeknek a dolgoknak bármennyire másképp gondolja az ember, költségei vannak. És ez is egy nagyon fontos szempont, amit elfelejtenek. A Szent Anna-tó az teljes mértékben önfenntartó helyszín. Ezt úgy kell érteni, hogy a területre semmiféle támogatás nem érkezik. Se a Környezetvédelmi Minisztérium, se az állam, se más entitások nem támogatják ennek a területnek a működését. Az minden, ami megvalósul ott, az azokból az 50 lejekből, alkalomattán ezekből az extra díjakból származik. Így tud működni, így van fenntartva. Tehát gyakorlatilag összegezve csak egy mondatban, ha valaki szeretne valamit, ami az általános működési rendben, az általános látogatói logikán túl van, hívjon bátran minket az interneten, szinte azt mondom, hogy megszámlálhatatlan helyen van közzétéve az elérhetőségünk, kérdezzenek bátran, telefonon, WhatsAppon, Messengeren, Facebookon, mindig elérhetőek vagyunk, nyitottak vagyunk a válaszra, Ha igény van, megkapjuk a megoldást, hogy meg tudjuk valósítani.
Ma én meghívottam a ProSzent Anna Egyesület ügyvezető igazgatója, Dósa Elek Levente, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Azt írja István SMS-ben, a csövelő medve csövelő marad, az áttelepítéssel csak más nyakába dobják a problémát, erről már úgy nagyjából beszéltünk. A másik kérdése Istvánnak, mi a helyzet a tóvizét tönkretevő halakkal? A betelepítésük úgy ment, mint a karikacsapás, de az eltakarításukról csak filozofálnak, sőt, sokáig a fürdőzőket hibáztatták. István.
Ez egy nagyon nehéz kérdés. A medve relokációs problématikáját csak úgy valamilyen szinten, mint a tónak a halas problémáját, valamilyen szinten egészében vagy részében az állam kellene ellássa. A relokációs kérdésben jó eséllyel az a medve, amit megszoktattak az emberi eredetű táplálékkal, ugyanazt az aktivitást fogja folytatni. Ezzel egyébként személyesen én is egyet értek, hogy a relokálással egyik zsebünkbe tesszük a másik zsebünkbe a problémát. Tehát ez ritka esetben enyhén habituált medvéknél működik, súlyos esetekben már nem. Erre vannak az állami intézmények és a keretrendszer, a törvény, aminek intézkednie kellene. Ez arra a területre tart, hogy meddig hatékonyak az állami intézmények, de ebbe azon túl nem mennék bele. A halas kérdésben pedig tudom, hogy ez most sokaknak újra fájni fog. Nem okolták a fürdőzőket, a fürdőzés az oka volt a tóvizének a romlásának. Tehát ez nem múlt idő, jelen időben kijelenthetjük, hogy az egyik legjelentősebb oka az a felelőtlen viselkedése volt az embertömegeknek.
De most nincs fürdőzés.
Most nincsen, viszont a természetben sajnos a dolgok folyamatban zajlanak, bizony. És nem pontszerűen. Úgy, ahogy évtizedek kellettek, és aztán majd valamelyik percen 15-18-20 évvel ezelőtt halbetelepítés, hogy a tónak a vize romlásnak induljon, és aztán évről évre egyre inkább látszódjon, hogy probléma van. A helyreállítás is ugyanolyan hosszú és fájdalmas folyamat lesz. Itt lépik be az a kérdéskör, és ezért mondtam, hogy a tó felülete, a tó az állami tulajdonban van. Az államnak, az állami intézményeknek van alanyi joga, hogy beavatkozzon a vízminőség kérdésében. Bármennyire tudjuk, és bármennyire fáj nekünk ProSzent Anna Egyesületnek, Lázárfalvi közbirtokosságnak, a tónak az állapota, nincsen jogalapunk arra, hogy beavatkozzunk. Ezért történik az, hogy évek teltek el, hogy jelezzük, nyomatékosítjuk, hogy probléma van, de nem tudunk beavatkozni, mert nem tehetjük meg. El szoktam mondani beszélgetések során, hogy egy picit úgy kell érteni ezt a problémát, mint amikor meglátom a szomszédnak az udvarán, hogy megjelenik egy invazív faj. Én jelzem neki, hogy nézd szomszéd, az a növény, ami ott nálad megjelent, az probléma lesz. Innentől kezdve én hiába, hogy látom, hogy az probléma, nem mehetek át az ő udvarára, és kezdek el gyomlálni. Viccesen azt szoktam mondani, hogy két lábbal fog fenéken billenteni, hogy mit keresek én az udvarán, és gyomlálok ott. Miközben hozzá. És innentől kezdve addig, amíg az állam nem ad megbízást, vagy nem avatkozik ő maga be, nem tudunk mit kezdeni. Amit megtehetünk, azt meg is tesszük a szárazföldön. Illetve vizes felületen is, addig, amíg még egyszer hangsúlyozom, jogi felületünk van. A halálomány felmérést mi finanszíroztuk. Pontosabban a Lázárfalvi közbirtokosság. A bocsánat, a vízminőség monitorizálást finanszírozza a Lázárfalvi Közbirtokosság, a halállomány felmérést, hogy mennyi a hallal állunk szembe, mekkora biomasszával nézünk szembe, ennek az eredményei hamarosan meg kell érkezzenek a szakértőktől, ezt a Plusz Antenna Egyesület finanszírozta. Limitáltuk a szerves anyag bevitelt a túlvízébe, hogy kevesebb táplálék jusson az algáknak, hogy az algásodási folyamat amennyiben lehet lassúbb legyen. Ennél többet intézményes szinten és emberileg nem lehet tenni.
Igen, azt mondja meg nekünk, nem tudom, egész pont, erről már beszélgettünk, nem tudják egész pontosan. Igen. Azt kérdezi ugyancsak István, hogy betelepíteni volt-e jogalapjuk? Hogy kerültek ezek a halak? Tudják? Pontosan? Hogy...
Nincsen erről biztos tudás.
Csak feltételezések.
Bizonyíték az ugye vagy valamilyen írott dokumentum, vagy fotodokumentáció, vagy tanúnak a jelenléte. Ilyen bizonyítékkal nem rendelkezünk. Viszont a halállomány, tehát a halfajok, amik jelen vannak a tónak a vizében, arra engedtek következtetni, hogy szándékos haltelepítésről van szó. Hogy ez most szervezetten történt, szakszerűen, tehát magyarán megérkezett valaki és hozta a halakat halszállítóval, avagy felelőtlen módon egy kis vederbe az olcsón kifogott domolykókat és kárászokat áthozták, és ezek aztán az évtizedek alatt, mert lassan két évtizede beszélünk halakról, legalábbis a tikkely minták alapján, ezt nem tudhatjuk. Tehát illegális telepítésről van szó, az határozottan kijelenthető, hogy nem természetes folyamatnak a következménye. És erre tulajdonképpen a domolykó a mutató, ugyanis az egy folyóvízi hal, szaporodási szokásai olyanok, hogy a vízi madarak nem férnek hozzá. Ugye nagyon sokáig az volt az elmélet, hogy hát tulajdonképpen semmi köze nem volt ehhez a folyamathoz az embernek, mert hogy a kacsák hozták át az ikrákat a környező víztestekből, és aztán elszaporodtak a tónak. Ez viszont már kizárható.
Igen, itt érdekes vélemények vannak. Még egyet mondok, egy SMS-t Ferenc írja. Nem igaz, hogy a fürdőzők miatt romlott meg a tó állaga. A múlt rendszerben rengeteg volt a fürdőző, és nem volt semmi probléma. Ahogy betiltották a fürdőzést, kezdett algásodni a tóvize, Ferenc írja. Hát erre már válaszol tulajdonképpen, hogy ez egy folyamat volt, és a betegség nem mindig akkor látszik, amikor már kiütött rajtunk, hanem...
Én azért reagálnék egészen konkrét számadattal. Nem az volt a probléma, ezt többször hangsúlyoztuk, hogy az emberi test érintkezik a vízzel. Tehát nem az volt a baj, hogy belement a vízbe. Önmagában ez gyakorlatilag elhanyagolható hatás lett volna. Viszont a testünkre felvitt mindenféle piperecik, naptej, napolaj, stb. Egyik felül, meg másik felül, amivel nem szokott számolni a tömeg, hogy úgy mondjam, vagy az ember, az, hogy a hatásunk összeadódik. Tehát amikor kint vagyunk a természetben, és azt mondjuk, hogy megszorultam, és eldobom azt a lazámat, vagy még jobban megszorultam, és ott hagyom a darabost, az egy darab, az nehogy már, és itt jön az emberi logika, és az eltérés az egyéni és a társadalmi gondolkodás között. Az egyén azt mondja, nehogy már az én ürülékem lenne probléma. Nehogy már én tenném tönkre a túlvizét azzal, hogy elengedtem egy lazát a túlpartján. Viszont, ha jól emlékszem, Ferenc mondta, hogy tömegek voltak. Na hát azoknak a tömegeknek, amikor napi szinten több száz ember reggeltől estig ott van a túlpartján, egy tökéletesen zárt kőzett tölcsérbe, ami a vizet se engedi el annyira zárt, azoknak a hátra maradó szerves anyag mennyiségével mi történik? Végeztem egy számítást, éves szinten a fürdőzés után 3-5 tonna közé tehető a nettó szerves anyag termelés emberek után.
Jó, még egy kérdés, amiről szeretném, hogy beszéljünk. 2 percünk van mindösszesen. Idén nyáron rekordmagas hőmérsékletet mértek a Szent Anna tó vizében. Ez aggodalomra adhat-e okot, vagy pedig ez egy természetes jelenség?
Ez egy tudományos tény, ez egy igazából egy mondjuk úgy inkább érdekesség volt, egy legív volt a Szent Anna tónak a történetében. Nyilván ezt úgy is kell kezelni, hogy a tónak a problémájának a szemszögéből a környezeti hatások sem elhanyagolhatók. Tehát a klímaváltozás, az egyre inkább melegedő klíma, az pozitív faktor a vízminőségnek a romlásában. Melegebb vízben jobban szaporodnak az algák, amit kiderült a Máté István tanár úr helyzet jelentéséből, a rétegződés is másképp alakul, nagyon, nagyon felmeledik a felső réteg, többi valószínű az algák hatására a fény nem jut le a mélyebb rétegekben, is kialakul egy ilyen extrém, Szentalató szemszögéből extrém hőmérséklet különbség az alsó vízrétegek és a felső vízrétegek között. És tulajdonképpen ez a sajtóhír helyzetjelentés, ez megjelenítette azt, hogy az általános szituációban a Szent Annató is sajnos felsorakozik, és úgy, ahogy megjelennek a hírek, hogy a 24-es év legév volt bizonyos szempontból, a Szent Annatónál is legév volt. Legmelegebb vízhőmérséklet, legnagyobb hőmérséklet különbség a vízrétegek között. Egyébként ugyanúgy melléje fűzhető az az információ, hogy ezeknek az adatoknak ellenére fokozottabb aggodalomra nem ad okot ez az információ. Ez inkább csak egy tény.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitHargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Pro Szent Anna Egyesület ügyvezető igazgatója, Dósa Elek Levente volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a beszélgetést.